Isten előtt csendességben. Isten tiszteleti közösség a rádió hullámhosszán. Az Európa Rádió református hitéleti műsora.
Kedves hallgatóink, Isten tiszteletet közvetítünk Miskolcról, az Alsóvárosi Református templomból. Igét hirdet Orosz István, a gyülekezet lelkipásztora.
Jöjjetek én hozzám mindnyájan, kik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok ti néktek. Köszöntelek benneteket Pál apostol szavaival. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól és ami urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 25. Zsoltár 6. versével kezdjük e mai Isten tiszteletet. A 25. Zsoltár 6. verse így kezdődik: aki az Úristen féli és tiszteli szívében. Folytassuk Istenünk magasztalását énekszóban, énekeljük a 457. dicséretet mind a három versével. A 457. dicséretet énekeljük hittel és lélekkel. A dicséret így kezdődik: ó Jézus, árva csendben az ajtón kívül állsz.
Yeah.
a mi segítségünk és a mi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése. Jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvéreim, olvasom Istennek igéjét. Márk evangélium a második részének 14. versétől kezdődően a 17. verssel bezárólag. Amíg Urunk Istenünk igéjét olvasom, helyeteket elfoglalva, figyelmes szívvel hallgassátok azt. Isten igéje, Márk evangélium a második részéből, annak 14. versétől kezdődően így szól hozzánk. Amikor tovább haladt, meglátta Lévit, az Alfeus fiát, aki a vámszedő helyen ült, és így szólt hozzá. Kövess engem! Az pedig felkelt és követte őt. És történt, hogy amikor Lévi házában az asztalnál ült, sok vámszedő és bűnös is oda telepedett Jézus és tanítványai mellé, mivel sokan voltak és követték őt. Amint a farizeusok közül való írástudók látták, hogy bűnösökkel és vámszedőkkel leszik együtt, szóltak tanítványainak, hogy a vámszedőkkel és bűnösökkel eszik. Amikor ezt Jézus meghallotta, így szólt hozzájuk. Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem hogy a bűnösöket. A minden kegyelem Istene tegye áldottá az ő igéjének meghallását, szívünkbe fogadását és megtartását, hogy a mi Urunk szava éljen a szívünkben, és mi is éljünk ezáltal az ő nagy neve dicsőségére. Jöjjetek, szeretteim, emeljük fel szívünket az Úristenhez, imádkozzunk. Megállunk most előtted, minden kegyelemnek forrása, életünk megváltója, egyetlen Istenünk. Jöttünk hozzád, hogy megpihenjünk. Jöttünk azért, Uram, hogy a vállunkra nehezedett terheket letegyük. Uram, jöttünk azért, hogy tőled kérjünk és kapjunk erőt, hiszen senki más nem segíthet. Letesszük eléd bűnös voltunkat, eléd hozzuk szeretetlenségünket, kapzsiságunkat. Uram, te előtted hadd legyen itt mindaz, ami elválaszt a te mennyei felségettől. Eléd hozzuk gyalázkodásainkat, eléd hozzuk hitetlenségeinket, és Uram, letesszük előtted azokat a perceket is, amikor elfelejtettünk hinni. Erősítsd meg bennünk, Uram, a reménységet, tudva, hogy minden a te kezedben van. Bármit is mondjon a világ, még mindig te vagy az Úr, és te vagy az Isten. Jöjj közel hozzánk, kegyelemnek forrása. Jöjj, tisztíts meg bennünket, bűnös embereket. Fedezd el vétkünket Jézus érdeméért, az egyetlen, tiszta báránynak érdeméért. Vágyunk, Uram, a te lelkednek közösségére. Jöjj, és formálj bennünket a te igéd szava által. Erősíts meg bennünket, Uram, a te lelkednek erejével, amely nem a félelem lelke, hanem az erőnek lelke. Táplálj, incs, taníts, karolj fel bennünket, mindenható Istenünk. Mindezt nem érdemeinkre nézve kérjük, hanem egyedül Jézus érdeméért. Hallgasd meg a mi szívünk alázatos könyörgését. Amen. Énekszóval készülődjünk Isten igéjének a meghallására. A 173. dicséretet fogjuk énekelni hitvallásul. A 173. dicséret így kezdődik. Nem vagyunk mi magunkéi, de Jézus vére bére. életünk a föld porához tapad. Eleveníts meg bennünket, Urunk, a Te igéddel. A Te igéd igazság. Amen. Szeretett testvéreim, az az ige, amely szólt én hozzám, és hiszem azt, hogy benneteket is megszólít ezen az órán, ami Urunk Istenünk szent lelkének segítségével. Írva van Lukács evangélium a 13. részének 22. versétől kezdődően a 30. verssel bezárólag. Isten igéje Lukács evangélium a 13. részének 22. versétől kezdődően a 30. versig így szól hozzám. Amikor Jeruzsálem felé tartott, városról városra és faluról falura haladva mindenütt tanított. Egyszer valaki ezt kérdezte tőle: Uram, kevesen vannak-e, akik üdvözülnek? Erre ő így felelt nekik: Igyekezzetek bemenni a szoros kapun, mert mondom nektek, hogy sokan akarnak majd bemenni, de nem tudnak. Attól kezdve, hogy felkelt a házura és bezárta az ajtót, megálltok kívül, és zörgetni kezdtek az ajtón, és így szóltok: Uram, nyiss ajtót nekünk! De ő így válaszol nektek: nem tudom, honnan valók vagytok. Akkor kezditek majd mondani: előtted ettünk, ittunk, és utcáinkon tanítottál. Erre ő így szól: mondom nektek, nem tudom, honnan valók vagytok, távozzatok tőlem, minnyájan ti gonosztevők. Akkor lesz sírás és fogcsikorgatás, amikor látjátok Ábrahámot, Izsákot, Jákobot és a prófétákat mind az Isten országában, magatokat pedig kirekesztve onnan. Akkor eljönnek napkeletről és napnyugatról, északról és délről, és asztalhoz telepednek az Isten országában. És íme vannak utolsók, akik elsők lesznek, és vannak elsők, akik utolsók lesznek. Amen. Eddig a mi Urunk Istenünk felolvasott igéje. Kedves testvérek, a szívünk ajtaján zörgető Jézusról énekeltük a nagy éneket, és megjelent előttünk ez a nagyon sokszor emlegetett és helyesen emlegetett kép, hogy ott vagyunk mi, van előttünk egy képzeletbeli válasz van, amely előtt ott van Jézus, és Jézus jön, és beszeretne jönni, a részeddé szeretne lenni. Egy szeretne lenni veled. Szeretjük ezt a képet. Ez a kép rámutat nyomorúságunkra, de ugyanakkor rámutat arra a kegyelemre is, amivel az Isten felénk fordul. De ez a most felolvasott ige teljesen mást mutat. Sőt, mondhatom, hogy a fonákjáról mutatja a mi kapcsolatunkat Jézus Krisztussal. Ugyanis még az énekben erről van szó, hogy Jézus jön, Jézus közeledik. A felolvasott igében pont arról van szó, hogy nekünk is közeledni kell. Van nekünk is egy útunk Jézus felé. Van nekünk is lehetőségünk Jézus felé, amellyel élnünk kell, olyan lépések, amelyeket meg kell lépnünk, és senki más nem fogja tudni meglépni helyettünk. És ennek az útnak a végén van a nagyszerű találkozás élménye, amelyet a felolvasott ige szakasz, mind a két ige szakasz egy vacsora képével jelenít meg. Két asztal közösség. A legbensőségesebb közösség, amely mióta világ a világ létezik. Hiszen akárkit nem engedünk az asztalunkhoz. Akárki nem lehet annak vendége. Épp így van ez a ma mennyei vendégségben is. Nem lehet akárki a vendége. Csak az, aki közeledett Jézus felé. Figyelemfelhívás van ebben az igében, testvér. Fontos üzenet van ebben az igében, amely majd látni fogjuk, hogy nagyon is cselekvésre indít, ki szeretne mozdítani abból a helyzetből, amelyben talán elkényelmesedtél, és el akar indítani Jézus Krisztus felé. Két asztal közösség. Azt látjuk, hogy mind a két asztalnál nagy sokaság veszi körbe Jézust. Lukács evangéliumában ezt olvassuk, hogy ehhez az asztal közösséghez eljönnek napkeletről, napnyugatról, északról és délről. Amikor Jézus ezt elmondta ott a hallgatósága számára, amikor a farizeusok és írástudók füle hallatára azt megfogalmazta, bizonyára nagy megdöbbentést váltott ki. Hogyan jöhetnének napkeletre és napnyugatra? Ezek pogányok. Ezek nem valók az Isten országába. Kik valók az Isten országába, gondolhatták ők? Olyanok, mint mi. Olyanok, mint mi, farizeusok és írástudók. Mi vagyunk az igazak, mi vagyunk a kegyesek, ne továbbja. Mi vagyunk, akik egész életünket a törvény tanulmányozására és a Biblia megismerésére helyeztük. Különös ez az ige. Mert pont ez a csapat fog kiszorulni onnan a mennyei asztaltól, és látni fogjuk, hogy miért. Három gondolatot szeretnék elmondani ezzel az igével kapcsolatban, és ezekben szeretném megfogalmazni azokat az üzeneteket, amelyeket én magam is kaptam. Az egyik és legelső az lesz, hogy mi van bent. Kik vannak Jézussal egy asztal közösségben. Ugyanazt mondtam, Jézus tömeg vette körül, és hogyha figyelmesen olvassuk az evangéliumokat, azt látjuk, hogy Jézus köré mindig oda sereglenek az emberek. Hiszen beszédének tisztasága, határtalan szeretete, közösség formáló ereje áthatotta a környezetét. Ezt nem lehetett figyelmen kívül hagyni. Nem lehetett elmenni Jézus mellett. Igen, ő volt az Isten fia. Volt, amikor ez a tömeg szinte a csónakig kergette őt, a szó jó értelmében. Volt, amikor 5000 férfi lakott jól, és még ott voltak az asszonyok és a gyerekek is. Volt, amikor egész Gadara népe kiment, hogy lássa őt, hogy kicsoda ez a férfi. És azt is megfigyelhetjük, hogyha Jézus egyedül szeretett volna lenni. Az evangéliumok mindig úgy fogalmaznak, hogy akkor el kellett vonulnia a tömegtől. Mindig tömegtől vonult el, amikor a csendességre vágyott. Kimenekült a tömegből. Nem volt tömegiszonya Jézus Krisztusnak. És nagyon érdekes, hogy ő hozzá, az ő tömegébe, az ő közösségébe, oda telepedhettek még a vámszedők is. A sok bűnös és a sok vámszedő is. Szinte tömeg nyomorra emlékeztető képek jelennek meg a Szentírásban egy-egy ilyen esetben, amikor Jézus tanít és körbeveszi őt a sokaság. Olyan helyzet, amikor egy tapottat sem lehet mozdulni, ez bizonyára mindannyian tapasztaltuk már. Milyen az, amikor megáll a közlekedés, milyen az, amikor esetleg egy áruházi rohamba belecsöppenünk, és se előre, se hátra nem tudunk mozdulni. Ami nagyon fontos, a felolvasott igében, Máté elhívásánál, ugye még Lévi volt az eredeti neve, egy régi neve, hogy Lévi házában összegyűlik egy ilyen északról, délről, keletről, nyugatról jövő csapat. Lévi vámszerű volt, nem volt kis háza. Higgyük el, hogy nem 30 négyzetméteren élte a mindennapjait. Lévi ebben a korban, mint a római hatalom kiszolgálója, egy nagyon önkényes, talán arrogáns is, nagy vagyont halmozott fel a beszedett adókból, amelynek csak egy részét kellett Rómának továbbadnia, nagy házat építhetett fel. És ebben a házban ott volt az ő kiszolgáló személyzete és minden bizonnyal, ott voltak a behajtói, ott voltak talán az örömlányok is, akik hozzá tartoztak ehhez az iparákhoz. Egy olyan tömegbe keveredik Jézus, amelyben mi nem szívesen kívánkoznánk. Egy olyan tömegbe, amelyet első szóra megbélyegzünk, leírunk, ráírjuk, hogy ez ilyen, betesszük a fiókba és becsapjuk. Viszont az ige nagyszerűsége pont ebben van, hogy Jézus ezekhez is oda megy. Ő nem rekesztje ki ezeket az embereket. Mennyire érdekes, hogyha a másik oldalról nézzük, hogy pont ezek az emberek szerettek volna Jézushoz közel kerülni. Ott voltak a vallási vezetők, vagy csak nézzük az átlag embert, hát őbenük nem volt ekkora vágyakozás. Talán ők nem tódultak ennyire a Lévi házába. Vágytak ezek az emberek arra, hogy Jézussal egy helyen legyenek, hogy belül legyenek. Vágytak oda ahhoz az asztal közösséghez, amelynek a főhelyén Jézus Krisztus ült. Kedves testvér, hogyha megnézzük, és eszünkbe jutnak a vacsorával kapcsolatos példázatok a Bibliában, valahol mindig egy ilyen kitekert, vagy talán az átlag gondolkozástól eltérő képet látunk. Hiszen akiknek meghívójuk van, akiknek mondhatjuk, hogy alanyi jogon bejutásuk van az Istennel való közösségre, a vacsora közösségébe, azok nem élnek vele. És a végén mindig ők rekesztetnek ki. Viszont azok, akiknek nincsen múltjuk, azok, akiknek nincsen vallásos családjuk, azok mégis meg tudnak nyílni, és ő előttük is meg tud nyílni az Istennel való közösség. Örömhír, testvér, hogy itt bent, az Istennel való közösségben sok hely van. Ez örömhír. Sok hely, mert Isten országa a legtágosabb hely a világon, ahol minden embernek helye lehet. Amikor a szoros kapuról való részt olvastam fel, akkor talán erre gondoltunk legelőször, hogy hát az Isten ország az valamilyen beszűkült tér lenne, ahová csak úgy lapjával lehet bemenni. Nem, testvér, ez sokkal inkább az idő szorosságára utal. Sokkal inkább arra utal, kedves testvér, hogy hely van bőven, de az idő kevés. Az idő gonoszak, mondja Pál apostol is. Kevés az idő. Szorít az idő, talán így jobban értjük, hiszen ezt mi magunk is használjuk, hiszen határidők között élünk, vannak elvállalt feladataink, vannak határidők, vannak kötelező teljesítések, amelyekkel bizony el lehet havazni. Aki iskolába jár, akár általános iskolába, vagy középiskolába, felsőoktatásba, hát tudják, milyen az, amikor határidő van. Határidő, mert dolgozat holnap. Határidő, mert beadandó holnap, vizsga holnap, és még sehol nem tartunk. Kedves testvér, az isteni vendéglátásban is ilyen a határidő. Szűk az idő, és még lehet, hogy sehol nem tartunk. Jézus vár az ő asztal közösségére, és mi még valahol kalandozunk világi élvezetek, javak között, még valahol a világi gondolkozás az, ami inkább jellemzünk rá, mint a mennyei gondolkozás. Az igében figyelmeztetés van, hogy egyszer a gazda bezárja az ajtót. Egyszer megszűnik ez a lehetőség, ezért szoros az idő, mert nem tudod, hogy mikor szűnik meg. Nem tudod, hogy mikor kell odaállni az ő színe elé. Nem tudod, hogy mikor kell elszámolnod a hiteddel és az egész életeddel. Int ez a példázat, mert lesznek olyanok, akik bent találják magukat, és lesznek olyanok, akik kint találják magukat az isteni közösségből. Sok távoliból lesz közeli, és sok közeliből lesz távoli. Kiket veszélyeztet ez a hozzáállás? Kikből lesz távoli? Kik nem férhetnek oda az Isten asztalához? Azt mondtuk, hogy sok hely van, bárki beférhet, de mégis lesznek olyanok, akik nem ülhetnek oda Jézus Krisztushoz az asztalhoz. Hát ők a kintállók tömege. Az a kicsiny mag itt az igében, farizeusok és írástudók köre, akik ugye azt gondolják magukról, hogy nekik egyenes az útjuk a mennybe. Másnak nem, de nekik igen. Az a kicsi tömeg, aki még be is üzen Jézus Krisztusnak a tanítványaival keresztül, hogy Jézus ugye tudott, hogy ezek bűnösök. Jézus ugye tudott, hogy ezek nem valók semmire. Ezekhez nem kellene bemenni. Ezeknek semmi közük nincsen az Isten országához. Ezek az emberek nem azért nem mennek be ott a Lévi házába, mert kevés lenne a hely, hanem pontosan a kényelmük miatt, elbizakodottságuk miatt. Tudatos döntés ez, testvér. Nyitva a lehetőség, nyitva a Jézussal való közösségnek az ajtaja, és ők pedig a kintlétet választják. Inkább lejárják azokat a vámszedőket és bűnös embereket. Ők nem akarnak érintkezni méltatlan emberekkel. Ők nem beszélnek bűnösökkel. Ők nem vállalnak közösséget azzal a Jézussal, aki odaült a bűnösök asztalához. Nagyon beszédes ez a kép, testvér, mert Jézus jelenléte éppen lefelé próbálná bontani a falakat. Jézus jelenléte éppen valami teljesen új és az emberi szokásokat, beidegződéseket felülmúló jelenlétet akart elhozni. Egy teljesen új minőség, egy falbontó minőség, és mit tesznek ezek a kívülálló elit hívők? Visszaépítik a falakat. Elkezdik rakni, és ahogy rakják, még magasabbra rakják. Még inkább elszakadnak ettől a közösségtől. Kedves testvér, hogyha az Istennel való közösséget nézzük, akár ezen az igén keresztül, akkor örömhírként mondhatjuk ezt, hogy az ajtó nyitva van. Gondolj Noé történetére, most jó, nagyot ugrunk vissza. A bárka ajtaja nagyon sokáig nyitva volt. Mert az a bárka nem egy nap alatt készült el. És az embereknek eszük ágába nem jutott, hogy bemenjenek rajta. Pedig a kegyelem ajtaja, a menekülés ajtaja, az új reménynek az ajtaja ott volt nyitva előttük. Nyitva van az ajtó. Nyitva volt ennek a szűk tömegnek, és nyitva van nekünk is. Bűnünk az, hogyha mi inkább a kritikát választjuk. Bűnünk, hogyha mi inkább beülünk az ítélkezők székébe, ahelyett, hogy örülnénk, hogy jé, ott vannak Jézussal azok az emberek, akik elvesztek, de mégis megtaláltattak. Akik elveszettek voltak, eltékozolták mindenüket, és mégis ott vannak Krisztus mellett. Int ez az ige, testvér, ne távolodj el tudatosan Jézus Krisztustól. Mert mi lesz ennek a következménye? Nagyon egyszerű a képlet. Aki kint akart maradni földi életében, aki nem kért a Jézussal való közösségből, az azután sem mehet be. Aki pedig ebben az életben kereste, aki mindenáron bent akart lenni, mindenáron oda szeretett volna ülni Jézus Krisztus mellé, azok bent lesznek majd a mennyben is Jézus mellett. Hiszen itt van az igében, azt mondja, hiába jön ott a hivatkozás, hogy hát együtt ettünk, ittunk, az utcáinkon prédikálta, azt mondja Jézus, hogy nem ismerlek benneteket. Ez már az ítélet szava, testvér. És ez szól mindazoknak, akik eltávolodtak tőle, vagy éppen távolodóban vannak. Kedves testvér, nincsen talán rosszabb érzés annál, amikor kint vagyunk és beszeretnénk menni. Képzeljünk magunk elé egy üvegfalat, amin átlátunk. Látunk mindent, hogy mi történik a másik oldalon, és mi pedig kirakettünk. Ez a távolság az, amely fáj majd ott a fentieknek. Hiszen amikor erről van szó az igében, hogy sírás és fogaknak csikorgása, hát ez egy képes kifejezés. Ez ugye a szenvedésre utal, és hát ott a mennyben az lesz igazán a szenvedés, ha valaki nem lehet ott a Jézussal való asztal közösségben. Gondolja Gazdag és Lázár történetére. Ott a gazdagnak mi okozza az igazi fájdalmat? Az, hogy tényleg van Isten országa. Nem hittük, de mégis van. Tényleg van teljes közösség az Istennel, és már nem lehet ezt onnan elérni. Hát valahol, akik saját magukat rekesztik ki ebben a földi életben Jézus társaságából, azok ebben tapasztalják majd meg, hogy mit jelent Jézus nélkül. Most könnyű Jézus nélkül élni? Hát hányan élik le így az életüket? Hallanak róla. Hirdetik a szószékekről, hogy át kell adni az életünket, szívünket, lelkünket Jézus Krisztusnak. És nagyon sok esetben egyiken be, a másikon ki. Mert lehet Jézus nélkül élni itt a földi életben, de már a mennyben nem. És ahhoz, hogy a mi életünk ott folytatódjon az ő asztal közösségében, ahhoz már itt el kell kezdeni közeledni. Ne érd be azzal az állapottal, hogyha te kint lévőnek érzed magad. Menj, indulj! Nem számít, honnan jössz, nem számít, mit hozol, hanem az irányod a fontos, a lelkületed a fontos, a kereső szíved az igazán fontos. Ne feledd, a távolság fáj. Kerüld el ezt a fájdalmat. Hol is vagyunk? Talán ez lenne a harmadik gondolat. Halljuk, hogy lehet lenni bent, közeledve Jézus Krisztushoz, és van az az állapot, a kintmaradás állapota, amely végső kintmaradáshoz is vezet. Hol vagyunk mi, testvér? Ez mindig egy nagyon fontos kérdés marad. Hány és hány olyan közösség van, gyülekezet van, ahol arra megy el a rengeteg idő és energia, hogy az emberek egymást próbálják kategorizálni, hogy én bent vagyok, te nem vagy bent. Én biztos, hogy bent vagyok, de rád nézek, és látom, te nem leszel bent. Mennyi fölösleges energia megy el ezzel? Vannak olyan közösségek, bár itt még a környékünkön nem hallottam erről, ez inkább nagyvárosi, dunántúli szokás, hogy mielőtt valaki szeretne csatlakozni egy gyülekezethez, bemenni a Lévi házába, mielőtt valaki szeretne csatlakozni egy gyülekezethez, el kell menni egy hétre, egy lelki hétre, és majd utána megmondják, hogy te bejöhetsz, vagy nem. Kedves testvér, aki bent van, szíve szerint az nem költi az idejét és energiáját erre. Aki valóban Jézussal van és Jézus felé tart, az nem fog a másikra mutogatni. Sokkal inkább azt keresi, hogy a Krisztussal megélt közösséget hogyan élheti oda a másik emberrel. Hát fordítsd erre az energiádat, mert van energiád, van erőd, maga a Szentlélek Isten adja neked az erőt arra, hogy a krisztusi közösséget megéld, és erre hívogasd a másik embert. Szorít az idő, testvér. A menny kapuja még most nyitva, de ott áll a gazda, és nem tudod, hogy mikor zárja be. szorít az idő, de ma még lehet, ma még szabad. Borulj le a kereszt alatt. Kedves testvér, ilyen az, amikor mi megyünk Jézus Krisztus felé. Afelé a Jézus felé, aki ott áll és zörget a szívünk ajtaján naponként. Vedd hát a bíztatást ebből az igéből, hogy neked is van utad ő hozzá, járd ezt az utat, ne bízd el magad, és ne légy fölényes, mert az még arra utal, hogy te kint vagy, hanem törekedj arra, hogy minél bentebb, minél közelebb kerülj a mennyei királyhoz, és hidd el, hogy ez a közelség nem múlik el még akkor sem, hogyha ezt a földi érzéki világot itt hagyod, hanem ez folytatódik tovább ott a mennyben. Mit mondjunk? Áldott legyen az Isten mindezért. Legyen áldott azért, hogy erre felnyitotta a szemünket, és hogy a mi szívünket is ebbe az irányba fordította. Dicsőség legyen Jézus Krisztusnak. Amen. Énekszóban feleljünk testvérek Istenünk megszólító szavára, a 443. dicséret harmadik versét fogjuk énekelni. A 443. dicséret harmadik verse így kezdődik, azért, akik tusakodnak, bűneikben szomorkodnak. Leborulunk előtted, mindenható Úrunk, és áldunk téged azért, hogy te asztalt készítesz nekünk. Köszönjük, hogy ennek az asztalnak mi is vendégei lehetünk a mennyben, hogyha már ebben a földi életben Jézust keressük, és ha ő lesz a mi szívünknek egyedüli Ura. Áldunk téged ezért a lehetőségért, és áldunk téged azért, hogy te felnyitod a szívünket és szemünket arra, hogy bizony nekünk is haladni kell te feléd. Óram, adj ehhez bátor lépteket, adj nekünk erőt és adj útmutatást. Áldunk téged, Uram, mindazért a jóért, amelyet elvehettünk az elmúlt héten is az asztalodról. Áldunk téged szeretetedért, gondviselésedért, azért, hogy a reménytelen helyzetekben te reménységgel vigasztaltad szívünket. Áldunk téged, valahányszor megsegítettél is, jó döntésre segítetted a mi elménket. Ó, Uram, kérünk, hogy tartsd meg ezt a gyülekezetet, ennek apraját, nagyját, adj, Uram, sokasodást nekünk. Kérünk, hogy tartsd meg, Uram, mindannyiunkat, kik most együtt imádkozunk, bárhol is legyünk. Add, Uram, hogy azok, akik terhek alatt nyögnek, azoknak könnyebbüljék a teher. Add, Uram, hogy akik betegséget hordoznak, és súlyos próba alatt vannak, te légy az orvosság, és te légy az, aki megmutatod a próbaút végét. Áldunk téged, Uram, valahányszor megerősítettél és megsegítettél, amikor éppen összerogyni látszott az életünk. Áldunk azért a szeretetért, amellyel körül ölelsz bennünket Jézus Krisztusban. Dicséret legyen ezért a te háromszor szent neveden. Kérünk, mennyi jó atyánk, légy a mi magyar népünkkel, magyar hazánkkal. Légy, Uram, minden nőtestvérrel, akikről mi is megemlékezünk. Kérjük, hogy legyen az ő életükön a te gazdag áldásod. Uram, kérünk, hogy jöjj velünk, te vezesd lépteinket, te támogass, hogyha a mi lépteink nehezek, te adj reménységet, te adj, Uram, bíztatást, erőt, és te add, hogy lelkednek segítségével neki tudjunk feszülni a feladatoknak, és tudjuk építeni a te szent országodat. Kérünk, mindenható, kegyelmes Jóurunk, nem magunkért, hanem egyedül Krisztus Jézusért, ami megváltó szent Urunkért. Hallgasd meg a mi szívünk alázatos könyörgését most és mindenkor. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Isten tiszteletünk végén, áldásvétel előtt a 445. dicséretet énekeljük, ennek a dicséretnek az első három, valamint az utolsó versét. A 445. dicséret első három, valamint utolsó, azaz hatodik versét fogjuk énekelni. Az első vers így kezdődik, szólsz hozzám, Istenem, s én választ adni készen. Thank you. és az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg a mi szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.
Kedves hallgatóink, Isten tiszteletet közvetítettünk Miskolcról, az Alsóvárosi Református templomból. Igét hirdetett Orosz István, a gyülekezet lelkipásztora.
Isten előtt csendességben, Isten tiszteleti közösség a rádió hullámhosszán. Az Európa Rádió Református hitéleti műsorát hallották.